Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
A mai műsorban két vendégem van, Hennelné dr. Komor Ildikó és dr. Kovács Borbála Lili ügyvédek, a Komor Hennel Attorneys ügyvédirodából. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagyon köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Nos, hát a mai műsorban majdnem azt mondtam, hogy jogi kérdésekről beszélgetünk, de hát nem beszélgetünk jogi kérdésekről, mert a jog önmagában nem érdekes. Lehet, hogy az ügyvédeknek igen, meg a jogászoknak igen, de itt nem a jog az érdekes, hanem az, hogy a jog az mit enged meg, vagy mit tilt meg, vagy mit véd meg, vagy hogyan véd meg. Szóval a joggal kapcsolatos márkaépítési kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, hiszen ez a Márka Monitor továbbra is már jó néhány éve. No, de mielőtt rátérnénk a branding fontosabb kérdéseire, először azért tisztázok, hogy kik vagytok és hogy kerültetek ebbe a bizniszbe, hiszen ha jól tudom, szellemi tulajdonnal, ezzel kapcsolatos jogokkal foglalkoztok elsődlegesen, vagy talán kizárólag.
Elsődlegesen ezzel foglalkozunk, immáron több mint 15 éve. Én magam egy nagy irodában kezdtem ezzel foglalkozni, ott gyakorlatilag csak ezzel foglalkoztunk. Nagy márka tulajdonosokat, luxus márka jogosultjait képviseltük az eljárásokban, ez most is így történik a mostani ügyvédi irodánkban. Bori pedig gyakornokként és ügyvédjelöltként kezdett nálam, és a valaha legsikeresebb és legtehetségesebb gyakornokom ügyvédjelöltem volt, és ma is együtt dolgozunk, most már majdnem 10 éve.
Bori a legtehetségesebb jelölt. Remélem, Bori, ezt te is megerősíted.
Hát nem tudom cáfolni, sem megerősíteni, de köszönöm.
Ildikó, azt mondtad, hogy nagy ügyvédiroda. Magyarországon mi számít nagy ügyvédirodának? Jó múltkorában itt ült egy jogász kolléga, és azt mondta, hogy hát Amerikában van olyan ügyvédiroda, ahol csak az önvezető autóval 50-en foglalkoznak. Szóval minden relatív. Nálunk mi a nagy?
Igen, ebben a tekintetben ez nem volt nagy, ez az iroda. Szerintem Magyarországon a legnagyobb iroda is kis túlzással maximum közepes méretűnek tekinthető, ha világviszonylatban nézzük. Ez egy magyar iroda volt, ahol viszont a rendszerváltástól kezdve és még azelőtt is úgy alakult történelmileg, hogy ott csak szabadalmi ügyvívők és csak ügyvédek dolgoztak, és ott ez egy nagyon jó kis műhely volt ahhoz, hogy megtanuljuk ennek a szakmának a csinyát, binyát, együtt tudjunk dolgozni szabadalmi ügyvívőkkel, akik ennek az egész témának a műszaki oldalát látják át, és mi voltunk az ügyvédek, akik a jogérvényesítési oldalát csináltuk az ügyek. Ez volt az a hely, ahol a nemzetközi kapcsolatrendszeremet is ki tudtam alakítani, és azóta is ezt ápolom, és nagyon komoly nemzetközi irodákkal vagyunk jelenleg is kapcsolatban, és külföldi megbízók megbízásából is látunk el Magyarországon szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyeket.
És Bori, te hogy csöppentél bele ebbe a világba?
Én az egyetem második évében kerültem ide, igazából egy véletlen folytán gyakorlatilag, de utána annyira megszerettem ezt a területet, hogy itt ragadtam. Azt szeretem benne, hogy pont annyit kell találkozni emberekkel, amennyi még a jó része, de nem annyira drámai, mint
amennyi elviselhető,
és nem annyira drámai, mint mondjuk egy családjog, vagy egy büntetőjog, de van emberi oldala, és nagyon sok kreativitást igényel, amit szintén nagyon szeretek.
Úgyhogy... Mekkora az irodátok?
Most 3 ügyvéd, fiatal ügyvéddel dolgozom együtt, én vagyok az irodavezető, és van egy asszisztensem, és mint az előbb a Bori mondott, hogy nagyon sok kreativitást igényel ez a terület, ezt annyira meg tudom erősíteni, hogy most már tényleg több mint 15 év tapasztalattal a hátam mögött, a mai napig van úgy, hogy betemetjük a kezünkbe az arcunkat egymás mellett ülve az asztalnál, és azon gondolkodunk, hogy na ezt az ügyet hogy oldjuk meg az ügyfélnek a lehető leghatékonyabb, legjobb módon. Mert olyan nehéz az ügy, tehát ezt a jogterületet valahogy nem lehet sem megunni, sem kiégni benne, ahogy sok más területen látjuk a kollégákat.
A feltalálók színes szórakoztató világa. Milyen ügyfeleitek vannak, milyen bizniszből érkeznek jellemzően, ha van egyáltalán jellemző ügyfél?
Széles a skála, igazából a kis vállalkozások, startupoktól kezdve, a középvállalkozásokon keresztül, ha külföldi nagy luxus márkákat nézünk, akkor a nagy multikig mindenféle megbízónk van, amiből a legkevesebb van talán az a magánszemély megbízó, ez nyilván egy olyan speciális terület, ami gazdasági tevékenységet feltételez, akkor értelmezhető igazából, úgyhogy ennek tudom be, hogy hogy igazából cégekkel állunk szemben.
Tehát, ha valaki feltalál, kitalál valamit, azért az elég hamar céges formában fogja ezt működtetni, vagy továbbvinni.
Így van, bár igazad van, hogy sok feltaláló is jött már az irodába, és beszélgettünk velük is. Igen, mert végül is a szellemi tulajdonjog az mindig egy magánszemélynél indul. Ő az, aki feltalálja, ő az, aki a szerzője, ő az, aki a jogosultja a nulladik pillanatban, de utána hamar rájön arra, hogy muszáj valamilyen gazdasági tevékenységként ezt valamilyen gazdasági formában, társasági formában végezni.
Még egy rövid kérdése, meg egy rövid válaszra van idő. Mondtatok egy olyat, hogy digitális irodaként működtök. Ez hogy működik ez a dolog a mai világban?
Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ügyet végig tudjuk vinni az elejétől a végéig, úgyhogy nem is találkozunk az ügyféllel, ami jól hangzik, főleg a Covid alatt, de azért szeretünk találkozni az ügyfelekkel, de ha erre nincs lehetőség, akár betegség, akár külföldi tartózkodás miatt, akkor ezt végig tudjuk vinni teljesen online az elejétől a végéig.
Biztosak vagytok benne, hogy minden ügyfél létezik?
Igen, erről minden esetben meg kell, hogy győződjünk az ügyvédi szabályok szerint, és ez inkább, én arra azt tenném még ehhez hozzá, hogy az ügyfeleinknek a lehető legkényelmesebb módon próbáljuk ezt megoldani, tehát aki szeretne és tud bejönni hozzánk, azzal többször szoktunk személyesen találkozni, aki pedig annyira az életvitele, a munkája miatt sokat utazik, ővele pedig meg tudjuk oldani a világ bármely pontján azt, hogy tudjunk egyeztetni.
Remek. Nos, hát akkor az alapdolgokat megbeszéltük, és nagyon hamarosan rátérünk az igazán izgalmas, konkrét gyakorlati esetekre, példákra, de nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
A mai műsorban két vendégem van, Hennelné dr. Komor Ildikó és dr. Kovács Borbála Lili ügyvédek a Komor Hennel Attorneys ügyvédi irodából. No hát, emlegettünk egy olyan kifejezést, hogy IP, meg IP jogok. Ugye az IP az avatatlan fülnek úgy tűnik, mint hogy az ipar jogvédelem rövidítése, de nem, az IP az egy angol kifejezésből származik. Hát mi ez az IP?
Az IP ez az angol intellectual property névből fakad, ez magyar szellemi alkotásokat jelent, és tényleg a szakmabeliek már csak IP-ként, IP-ként, IP-irodaként emlegetik az ezzel a területtel foglalkozó ügyvédeket és irodákat.
Ez közeli rokonságot mutat az én fejemben az immateriális javakkal, tehát azokkal a jószágokkal, amik nem vasból, betonból, vagy nem tudom, műanyagból készülnek, meg úgy nehéz is megfogni őket, de azért vannak és nagyon fontosak.
Így van, ezek pontosan azok, amit mond az immateriális javak egy cégnek a vagyonelemei között, és ráadásul, bár nem kézzel foghatóak, nagyon komoly vagyoni értékkel bírnak, és nagyon komoly pozíciót jelenthetnek egy szerződéses tárgyalás befektető érkezése esetén.
Szóval megkockáztattam, hogy mondjuk az a szó, hogy Coca-Cola önmagában sokkal többet ér, mint a világ összes palackja és palackozó üzeme együttvéve.
Ez pontosan így van.
Közben van mögött egy receptúra, lehet, hogy ezt már valójában mindenki ismeri, nem is titkos, de mégsem lehet lemásolni, vagy le lehet, de akkor sem lesz belőle Coca-Cola, mert az már egy másik történet. Na jó, nem én vagyok az ügyvéd, ebben nem megyek bele, de néhány alapfogalmat jól lenne tisztázni, hogy mi is tartozik ebbe a körbe, mi az, amivel foglalkoztok. Tehát magamfajta embernek persze jogok, de hát miféle jogok és joghoz kapcsolódó, nem tudom, még bejegyzések keletkeznek egy folyamatban, mikor valaki mondjuk oltalmat kér a találmányára.
Igen, hát sokszor jönnek hozzánk ügyfelek azzal a mondattal, hogy feltaláltam valamit, és akkor ilyenkor elkezdünk velük beszélgetni, és feltérképezzük, hogy igazából pontosan mit talált fel, mire van szüksége, és ennek sokszor a vége például egy védjegy bejelentés lesz. Ugye itt fontos tisztázni, hogy milyen oltalmi formák vannak. Van például a védjegy, ami a leggyakrabban, illetve a legtöbbször keletkezik ilyen oltalom. Például a Coca-Cola, amit említettél, az egy védjegy, de lehet egy hangvédjegy is, például a MÁV-nak a szignálja, ami mindenkinek most a fejében felcsendül, vagy egy háromdimenziós térbeli elem, vagy nagyon sok minden védjegyoltalom alá eshet. Ugye a védjegynek az a lényege, hogy a fogyasztók számára azt közvetítse, hogy a konkrét áru vagy szolgáltatás az milyen vállalathoz tartozik, ki áll mögötte. Megkülönböztesse egymástól a termékeket.
a Telekomnak például a magenta szín, az egy színvédjegye, tehát nagyon érdekes, ilyen atipikus védjegyek is vannak, a sima és általános szó és ábrás védjegyeken túlmenően, és itt még az is érdekes, hogy mint a többi mindjárt elhangzó iparjogvédelmi oltalomnál, hogy hova érvényes ez, tehát milyen területi érvényessége lesz ennek, hatája lesz ennek, ennek az oltalomnak.
Mondjuk, ha én kitalálok valamit, egy magazint mondjuk médiában kézenfekvő, akkor a magenta színt már nem is használhatom? Vagy ahhoz telkó cégnek kell lennem, hogy ne magentázzam a saját logómat vagy termékemet?
Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy...
Bíróságban órákig lehet erről beszélgetni, gondolom.
A Telekomnak a magenta védjegy az egy jó hírű védjegy, és az egy olyan szempontból speciális védjegy, hogy bár most így nem ellenőriztem le, hogy hány áru osztályra jelentették be ezt a védjegyet, de attól függetlenül, hogy ezt a Telekom iparágban használják ténylegesen, ezt a védjegyet, ezzel nagyon kell vigyázni, hogy így egy az egyben, azzal a Pantone kóddal, ahogy be van jelentve, más elkezdi más területen használni, mert könnyen védjegyvitorlás helyzetébe találja magát.
Van annyi szín a világon, hogy mindenkinek jusson?
Az átlag védjegyeknél ez nem annyira kérdés, mert ott ugye minden, ez is a védjegy egy ismérve, nem csak az, hogy területi hatája van, hanem az, hogy áruosztályok határozzák meg azt, hogy milyen területre lesz az oltalom kiterjesztve. Tehát, hogy magyarul beszéljek, egy cipő vagy ruha áruosztályra bejelentett védjegy, az nyilván a kohászat fogászatban, ha az nem jó hírű védjegy, akkor annak nincsen oltalmi ereje, és az ott abban megjelenő piros vagy zöld vagy kék ugyanolyan szín, az biztosan nem lesz jogsértő, de itt a színeken túlmenően leginkább a szó és az ábrás megjelölések jelentenek általában problémát, amikor ezek összetéveszthetőségig hasonlóak.
Igen, csak azt szeretem volna hozzáfűzni, hogy ahhoz, hogy valakinek egy önmagában egy színvédjegye legyen, ahhoz azért nagyon nagy gazdasági szereplőnek kell lenni, és nagyon nagy mértékű használatot kell igazolni. Tehát egy olyan márkának kell lenni, amit bármelyik fogyasztó ránéz arra a színre, és tudja, hogy hopp, ez a Telekom, ez a Tiffany például. Tehát ezt rögtön kell tudni a fogyasztóknak, és akkor lehet önmagában egy színvédjegye valakinek.
Bár az idő nagyon telik, azért nagyon mocorog bennem egy kérdés, ugye ti a találmányoknak, meg az újdonságoknak a jogi vonatkozásával foglalkoztok. Mennyire kell otthon lenni az adott bizniszben, hogy egyáltalán értsétek, hogy miről van szó?
Meg kell érteni a versenytársi szerepet, vagy a piaci helyzetet egyáltalán, hogy hol milyen piacon dolgozik az illető, és ráadásul magát a tényleg, ahogy mondod, a ezeknek a sajátosságait is. Ezért jó, amikor találkozunk, amikor valakivel elkezdünk beszélgetni, mert akkor rögtön kiderül, hogy ő azért ismeri a piaci versenytársait, tudja, hogy ki milyen megjelölésekkel van jelen a piacon, és néha az is kiderül, hogy hát ilyen picit csibész módon azért nem ártana, hogyha másik esetleg jobban piacvezető versenytársnak a tevékenységének a farvizén is föl tudna kapaszkodni kicsit gyorsabban, mint ahogy normálisan nulla helyzetről lehet, és ehhez például egy hasonló védjegy megjelölésben gondolkodik, és ilyenkor mindig elmondjuk azt, hogy ez hosszú távon nem biztos, hogy kifizetődő.
Magamfajta laikus is úgy érzi időnként, hogy bizonyos védjegyek, logók, formák, mintha emlékeztetnének valaki másnak a tulajdonára, és még én magam is elgondolkodom rajta, hogy ennek vajon milyen következményei lehetnek. No, de ezt nem most rögtön beszéljük, meg először megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel vagy valami ilyesmivel folytatjuk.
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
A mai műsorban két vendégem van, Hennelné dr. Komor Ildikó és dr. Kovács Borbála Lili ügyvédek a Komor Hennel Attorneys ügyvédi irodából. A dolog elvi részét megbeszéltük, a dolog fontosságát valószínűleg látjuk, de úgy igazán akkor fogjuk megérteni, hogyha megbeszélünk néhány érdekes jogesetet. Milyen problémák merülhetnek föl, vagy milyen pofonokba lehet beleszaladni, hogyha az ember nem figyel oda mondjuk a védjegyének a bejegyzésére?
Sokszor találkozunk olyan ügyekkel, ahol úgy jön be az illető ügyfelünk, hogy azt kérdezi, hogy akkor most elége az, hogyha a versenytársának a nevéhez képest ő egy betűvel eltérő megjelölést választana a saját cégének, hogy ő ezzel elindulna, és egyébként már be van jegyezve a domén, és már a céget is ilyen néven alapította, mert a cégjegyzékbe ez oké volt, és a cégbíróság ezt elfogadta, és sokan ilyenkor szembesülnek azzal a helyzettel, és azzal a valósággal, hogy ez az egy betű eltérés, de még a két betű eltérés sem elég. A védjegyokban ezt úgy hívják, hogy összetéveszthetőségig való hasonlóság.
Van erre valami univerzális szabály, hogy nem tudom hány betű, vagy hány nem tudom még kell, hogy különbözzön?
Nincs. Itt az egyedi helyzete, minden ügyben egyedileg kell ezt különböző vizuális, fonetikai, asszociációs, mindenféle megközelítéssel megvizsgálnunk. Ez a mi szakmánk igazából, hogy ezt meg tudjuk mondani, hogy egy adott megjelölés az összetéveszthető-e korábbi már használt megjelölésekkel, és lehet-e használni az adott áruosztályban, amire beszeretné jegyezni, és amire valóságban használni szeretné ezt a megjelölést.
További példaként említhető, hogy mondjuk nyitok egy gofrizót, és használhatom-e azt a megjelölést, hogy Oreo, ami nyilván egy lajstromozott védjegy, annak a megjelölésére, hogy az én gofrimon Oreo van, tehát Oreo ízű gofrit árulok. Erre az a válasz, hogy attól függ, ami a legtöbb kérdésünkre a válasz. Tehát nem minden védjegynek a használata minősül védjegybitorlásnak, de ha mondjuk úgy nevezem el ezt a gofrizót, hogy Oreo gofrizó, az már problémás lehet. De önmagában, ha csak azért hívom Oreo, azért írom ki, hogy Oreo, mert azt akarom a fogyasztók felé jelezni, hogy ebben amúgy Oreo van, akkor ez így rendben van, ha egyéb feltételek is teljesülnek.
És azt írom ki az üzletre, hogy Oreo az nincs benne.
Azt kiírhatod.
Tehát ebből is jogi probléma, jó.
Egyébként nekem volt olyan ügyem, ahol az is védjegybitorlásnak minősült, hogy nem valami, és ott volt a védjegy, hogy ez nem az, és erről is megállapította a bíróság, hogy azzal, hogy ezt reklám szinten használta a versenytárs, hogy ez nem a versenytársnak a terméke, az övé, ezzel felhasználta a versenytársnak a védjegyét teljesen indokolatlanul.
Ha másra nem figyelem felkeltése jó volt, hát igen, még ha egyébként meg is írta a valós helyzetet.
Így van.
Ez az ilyen tisztességtelen üzleti magatartásnak is ezért minősülhet.
Na, nézzünk még példákat, amiknek örülhetünk.
Volt egy érdekes ügy a gyakorlatban, amiben a Samsung a Google Ads hirdetésekor beállította az Apple iPhone-t kulcsszóként. És ugye ez önmagában ez védjegybitorlásnak minősülhet, mivel egy lajstromozott védjegy az Apple-nek az iPhone-ja, és ezt nem lehet felhasználni üzleti tevékenység során.
Tehát önmagában a márkanév nem tűnt föl, csak beállított a kulcsszónak. Tehát ha valaki arra keresett rá, akkor a másik termék ugrott föl a keresőben.
Igen, tehát a háttérben ez futott, ez a kulcsszó, hogy iPhone, és ha rákerestek a fogyasztók, akkor kijött a Samsungnak a szponzorált hirdetése. És egy dolog mentette meg a Samsungot végül, amiért végül ez nem minősült védjegybitorlásnak, az, hogy kiírta a hirdetésnek a headline részében, hogy biztos, hogy az iPhone-ra gondoltál, nem a Samsung S6-ot keresed, vagy valami ilyen szöveg volt kírva, és emiatt ugye a fogyasztók felé ők azt közvetítették, tehát egyértelművé tették, hogy ők a Samsung, és nem pedig az Apple, és nagyon sokszor a védjegyjogban a fogyasztói megítélést kell figyelni, és itt ez mentette meg a Samsungot, tehát nyilván ezt előre ők lejátszották magukban, hogy ez át fog menni, úgyhogy vannak ilyen érdekes esetek a gyakorlatban.
Hát ingoványos talán, igen, az látszik. A szerzőjogról még nem beszéltünk, bár az is izgalmas része a szellemi tulajdonlásnak. Mondjuk a karácsonyi bulit rendezünk, akkor Michael Jacksont nyomhatjuk 10 órán keresztül?
Erről pont most írtunk egy cikket, és fent is van az ügyvédirodánknak a honlapján, a komorhennel.hu-n. Meg lehet nézni. Nagyon tömören és nagyon részletesen le van írva az, hogy alapvetően a bulinak a szervezője, tehát vagy a munkáltató, vagy pedig annak az adott helynek az üzemeltetője az, aki felel azért, hogy amikor jogdíjköteles ez a tevékenység, akkor ez be legyen jelentve az Artisiushoz, és a megfelelő jogdíjak ki legyenek fizetve. Ez most pont szezonálisan egy nagyon érdekes téma.
Hát gyanítom, hogy azért ez nagyon gyakran nem történik. jelenik meg, de ez az én privát véleményem. Ha nem Michael Jackson-t játszom, én éneklem és táncolom el a Michael Jackson-t, az is bejelentés köteles?
Maximum.
Bár lehet, hogy nem lesz ugyanakkor
élménye. Maximum környezetvédelmi bírságot fognak rá kiszabni.
Attól tartok, igen, hogy a kedves kollégáknak nem lenne ugyanakkora élmény. Na jó, ezen még gondolkodom, lesz majd buli, de lehet, hogy mégsem fogok énekelni, sőt most, hogy mondjátok, mindannyian jobban járunk, ha nem, inkább megállunk, énekeljen valaki más helyettem, aztán visszajövünk, és mi is valami mással folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
A mai műsorban két vendégem van, Hennelnél dr. Komor Ildikó és dr. Kovács Borbála Lili ügyvédek a Komor Hennel Attorneys ügyvédi irodából. Tegyük fel, hogy én egy feltaláló vagyok, feltaláltam valamit. Ami talán még nincs is kész, csak a fejemben létezik, vagy nem tudom, csinálta egy prototípust és terméket szeretnék belőle. Mit tegyek, hogy jogilag védve és fedezve legyek, hogy ez a termék elindulhasson világhódító útjára?
Az ideális helyzet akkor, hogyha pont ezen a ponton jössz el hozzánk, és el tudunk kezdeni arról beszélgetni, hogy mik a terveid.
Egy jó ötlet önmagában elég, az beszédtéma lehet egy ügyvéddel?
Én azt gondolom, hogy akár igen, de az a legjobb, hogyha ezzel már sok időt töltöttél ezzel az ötlettel, és minden szempontból végig gondoltad, és a piacot is egy kicsit ismered, és tudod, hogy ez egy nem egy légből kapott ötlet, hanem minden szempontból, ami a te feladatod, ezt végigvizsgáltad. Ugye az a kérdés ilyenkor, hogy mi lenne az ideális sorrend, amikor eljössz hozzánk egy ilyen állapotodban, hogy szeretnél valamit csinálni, ezt átbeszéljük, és amikor elmondod, hogy milyen márkanévre gondoltál, ami a termékednek és a szolgáltatásodnak majd a neve lenne, akkor rögtön elmondjuk neked, hogy vagy rögtön azt mondjuk, hogy hú, valami mást kellene kitalálni, mert ez bizonyos szempontokból nem lesz jó, vagy pedig azt mondjuk, hogy akár még jó is lehet, viszont muszáj lekutatnunk, és erre egy részletes szakmai adatbázisokban általunk végzett kutatást kell csinálni ahhoz, hogy meg tudjuk neked mondani, hogy milyen kockázata van annak, hogy ezt a nevet el fogod kezdeni használni. Ebből lesz ugye majd a védjegy.
Ugye, hogyha valaki előáll egy újítással, egy találmánnyal, egy szabadalommal, azért annak valamilyen szintű piacismerete egészen biztosan van. Tehát ha mondjuk én nem tudom, évtizedek óta újságíróként húzom az igát, nem valószínű, hogy feltalálok egy új gyógyszert. Nagyon kicsi ennek a valószínűsége. Ha viszont nem tudom, vegyész vagyok és lehúztam 30 évet gyógyszergyáraknál, akkor igen. Tehát valamennyi piacismeret mindenképpen van. Mekkora kört kell megkutatni, hogy mégis meggyőződjünk arról, hogy mondjuk most akkor beszélünk egy gyógyszerről, hogy ez még nincs, vagy ilyen néven ilyen dolog nincs, és én ezt bátran levéthetem.
Ha gyógyszerre jössz, hogy gyógyszerész vagy, és egy új anyagot kitaláltál, akkor az tényleg egy vegyész szabadalmi ügyvivői feladatot jelent, hogy ismerteted azt, hogy ez egyáltalán mi is maga a megoldás, és akkor erre egy úgynevezett újdonságkutatást kell csinálni, hogy egyáltalán ez szabadalmaztatható, vagy nem. Tehát az egy picit más oltalmi forma. A védjegy, az pedig egy név, ahogy te is mondtad, a Coca-Cola, tehát hogyha jössz hozzám, és azt mondod, hogy üdítőitalt szeretnél forgalmazni és gyártani, akkor nyilván, ha azt mondod, hogy valami hasonló névbe gondolkodsz, akkor rögtön le foglak erről beszélni. De visszatérve egy nagyon picit arra, hogy ez a kutatás miért fontos, két dolog miatt. Egyrészt, hogy mi tudjuk, hogy végigbeszéljük, hogy te milyen a világ milyen területein akarsz elindulni ezzel a termékkel, szolgáltatással, rövid, közép, hosszú távon. Egyrészt, másrészt pedig, hogy nincs-e olyan korábbi már oltalmazott védjegy, ami téged ennek a névnek a használatában akadályozni fog. És amikor megtaláljuk és lekutatjuk, és úgy döntünk, hogy ez vállalható kockázat, vagy nagyon minimális kockázat, vagy egyáltalán nincs kockázata ennek a névnek a használatának, akkor van az, hogy akkor kell domént foglalni, akkor kell cégnevet, ha ezt akarod cégnévként használni, akkor kell védjegyként bejelenteni oda, ahol használni fogod rövid rövid-középtávon, és akkor lehet az én véleményem szerint reklám-marketing ügynökségekhez elmenni, hogy ott neked egy arculatot csináljanak az adott termékszolgáltatás bevezetéséhez, mert így a biztonságos, különben kifizeted az arculat tervezésnek az óriási nagy költségeit, és lehet, hogy nem is a végén a történetnek az derül, hogy nem is használhatod ezt a megjelölést.
Ugye addig eljutottunk, hogy mielőtt én előállnék a termékemmel, előtte a védjegyemet rakjam rendbe, és ne sértsem mások jogait, de ugye ez fordítva is megtörténhet, hogy már nekem megvan a termékem, meg a hozzá kapcsolódó védjegyem, és mondjuk mások úgy érzik, hogy ez olyan jó, hogy ők találták ki.
Itt igazából a fordítva, tehát akkor egy olyan ügyfélnek a fejével kell végig gondolnunk az egész helyzetet, aki már ezeket a biztonságos és jó lépéseket előre megtette, és akkor őt kell arról tájékoztatnunk, hogy az ellenfélnek vagy a piaci versenytársnak a tevékenysége az jogsértő-e, és ha igen, akkor milyen lépéseket tud tenni, vagy nem jogsértő, mert ez adott esetben egy tisztességes használat is lehet, vagy pedig olyan mulasztást követett el az illető, ami miatt már annyi idő telt el, hogy már nem tud mit tenni a másik. Ez mondjuk a legritkább eset, hogy nem tud mit tenni a bitorlóval szemben, de ilyen esetek is vannak.
Még egy rövid kérdésem van, nagyon dolgozik, mert nem a kíváncsiság. Ugye védjegykutatás, meg kell nézni, hogy van-e már ilyen. Milyen nagyságrendben kell gondolkodni? Tehát hány védjegyet kell végigbogarászni, míg kiderül, hogy van-e ilyen, vagy nincs?
Hát csak az Európai Unióban több mint 1,5 millió védjegy van.
1,5 millió.
És ezek az EU-s védjegyek, tehát ebben nincsenek benne azok a védjegyek, amik a különböző országokban nemzeti védjegyek, például magyar védjegy, szlovák védjegy, stb. Tehát ilyen nagyságrenddel kell számolni. Úgyhogy a legritkább eset az, hogyha valaki kitalál egy nevet, és semmi hasonlót nem találunk a kutatás során. Ez a lehető legritkább eset.
El tudom kérni. Tehát a nyelvekben lévő és használ szavak száma véges, és ha elkezdjük kombinálni az ABC betűit, annak a kombináció is jó sok, de azért nem végtelen.
Szép minél munka. Rövidebb egy ilyen megjelölés, annál nagyobb eséllyel fogunk rizikós kockázati tényezőket találni, minél jobban adja magát, minél jobban leírja az adott szolgáltatást, amit szeretnénk csinálni, annál nagyobb a valószínűség, hogy azt fogjuk mondani, hogy ennek semmi értelme, hogy ezt bejelentsük, mert vagy egyáltalán nem is fogják elfogadni, vagy ha el is fogadják, akkor se lesz értelme igazából, mert annyira szűk lesz az oltalmi kör. Szóval ezek tényleg olyan gyakorlatot igénylő és bonyolult kérdések, amik miatt tényleg érdemes a nulladik pillanatban szakemberhez fordulni.
Hát azt hiszem, érdemes lesz még néhány izgalmas jogesetet is megnéznünk, néhány konkrétot, hogy mi minden történt a világban, mire kell felkészülni lelkileg, de nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Ma két vendégem van, Hennelné dr. Komor Ildikó és dr. Kovács Borbál, a Lili ügyvédek, a Komor Hennel Attorneys ügyvédi irodából. Hát nagyon sok érdekességről beszéltünk, ami nekem laikusnak is érdekes volt. Nektek szakmai szemmel vannak kedvenc ügyeitek, vagy olyan ügy, amire azt mondjátok, hogy na ez tanulságos volt, izgalmas volt, szórakoztató volt, és persze egy ügyvédnek és meg is nyertük nyilván. Tehát a vesztes ügyekről valószínűleg senki nem szeretne nagyon hosszasan beszélni.
Nekem a szívemnek kedves volt egy ügy néhány éve, amikor az ügyfelünk egy közösségi festési szolgáltatást nyújtó cég volt, ahova ugye barátok, családtagok, cégek elmehetnek festeni, és elsőként volt jelen a magyar piacon, illetve a piacvezető is lett elég gyorsan ebben az iparágban, amikor nagyon sok hasonló cég kinőtt a földből, és amiatt, hogy ilyen jó hírnévre tett szert Magyarországon, egy versenytársa elkezdte használni az ő nevét, illetve Google Ads-ben beállította kulcsszóként, amiről ugye előbb is beszéltünk.
Igen,
a Samsung.
Igen, ez már fölmerült az előbb nagyban.
Igen, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon viszonylag rövid idő alatt nagyon sikeresen el tudtuk tiltani ezt a versenytársat ettől a tevékenységtől, hogy ráhirdessen a ügyfelünknek a márka nevére, úgyhogy itt megtisztult a piac ilyen szempontból, hogy ezt a jogsértést meg tudtuk szüntetni rövid időn belül.
Ugye ez önmagában öröm, meg egy siker. Te egyébként jellemzően kit képviseltek? Tehát ti védekeztek, vagy ti támadtok, vagy hogy kell ezt szakszerűen mondani?
Jellemzően a jogtulajdonosokat képviseljük, tehát akiknek védjegyjoguk van, akiknek szabadalmuk van, akiknek dizájnoltalmuk van, akiknek használati mintaoltalmuk van, tehát akik valamilyen szellemi alkotásukat már levéték, vagy azzal rendelkeznek. És alapvetően én is gondolkodtam ezen, amit kérdezel, hogy melyik az az ügy, amelyik így a legközelebb áll a szívünkhöz, és amiről egyébként beszélhetünk, mert ugye ügyvédként minket szigorú titoktartás költ.
Igen, ezt még meg se kérdeztem, pedig nagyon izgalmas kérdés, hogy azért tehát ahogy egy orvos nem beszél a betegeiről, bármilyen izgalmas betegséget tudna itt a rádióban elmondani, az ügyvédnek legalább annyira érdekes, hogy mi az, amit el is mondhat, és mi az, amit nem.
Igen, ez az ügyem, amit most így röviden majd elmondok, az pont azért tudom, hogy nem lesz belőle baj, hogy elmesélem, mert korábban is már sajtó publicitása volt, és itt éppen itt is jogtulajdonost képviseltünk, és vele a mai napig nagyon jóba vagyok, és ő akkor megengedte ezt nekem, hogy a sajtó előtt is beszélhessek erről az ügyről. Ez az úgynevezett Adidas ügy volt, amivel Oroszi László feltaláló egy olyan speciális futballcipőt talált fel, ami a rugásnak a pontosságát segítette elő, és ugyan magyarországi használati mintája volt erre a foci cipőre igazából, de ennek a nemzetközi kiterjesztésével voltak gondok, és ekkor jött az a helyzet, hogy ő ezt a teljesen naívan és jó szándékúan az egyébként ez iránt érdeklődő Adidas képviselőinek megmutatta, és még mintacipőt is küldött nekik, majd egyszer csak azzal szembesült.
Hálásan megköszönték,
soha többet nem akartak már vele beszélgetni, és utána Predator Precision cipő az például pont ennek a szabadalmi értelembe vett bitorlásaként készült el, és nyert óriási nagy népszerűséget, ami akkoriban az Európa bajnokságon és a világbajnokságon egy nagyon népszerű cipő volt, ez nem most volt, jó pár évvel ezelőtt, és ennek az ügynek is az volt igazából a tanulsága, ugye ezt nevezték akkoriban Dávid Góliát harcnak, mert az Oroszi László feltaláló egy Adidas-szal semmiképpen nem tekinthető ugyanolyan súlycsoportunak, mégis küzdöttünk az igazunkért Lantos Mihály kollégámmal együtt, és végül sikerült az Adidasnak a magyarországi cége viszonylatában megállapítatni bíróságon a szabadalombitorlást, és ezzel kapcsolatos gazdagodás visszatérítési igényünknek is helyt adott a bíróság, tehát pénzt is tudott kapni. Ez nyilván az idők múlásával már közel nem az a pénz volt, mint amennyit ő hasznosítani tudott volna ebből a remek találmányból, hogyha az összes olyan iparjogvédelmi jogosultsággal nemzetközi szinten is rendelkezik, amivel kellett volna. És ez volt az az ügy, ahol ha ő ezekkel rendelkezett volna, és amikor találkozott volna az Adidas embereivel, akkor biztos vagyok benne, hogy őt nem Dávid Góliát helyzetbe kezelték volna, hanem lévén, hogy nála lettek volna az iparjogvédelmi oltalmak, biztos vagyok benne, hogy ő ezzel nagyon komoly és számára kedvező licencfeltételeket tudott volna magának kialkudni, csak ma már ez történelem, és nem visszatekerhető az időkereke.
Hát én közben elkezdtem álmodozni arról, hogy valaki csinál egy olyan focicipőt, amiben én úgy rúgom a szabadrúgást, mint Szoboszlai, de attól tartok, ez nem technológia kérdése, meg nem vágyak kérdése, ez még arrébb van. No, de addig is még ez a csodálatos futballcipő megszületik, csak annyit mondhatok, hogy köszönöm, hogy velünk voltatok, hiszen lassan a műsoridő végére értünk. Ma Hennelné dr. Komor Ildikó és dr. Kovács Borbál, a Lili ügyvédek voltak a vendégeim. Köszönöm, hogy velünk voltatok, és gyertek máskor is.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat, hiszen körülbelül 150 Márka Monitor beszélgetés érhető már a weboldalunkon, akkor ezt is megtalálják a markamonitor.hu oldal podcast rovatában. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, kérem önök ne búcsúzzanak, hiszen a Jazzy programja jobbnál jobb műsorokkal, remek zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!